Jó napot kívánok! Kutor Lászlónak hívnak, és a következő fél órában egy sokaknak, nekem minden esetre nagyon izgalmas témáról szeretnék beszélni. Az információ technológia fejlődéséről, bemutatva azt, hogy az a fejlődés ez gyorsuló. Arról is fogok beszélni egy keveset, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni, legalábbis milyen lehetőségek látszanak ennek a kezelésére. És mint ahogy itt az asztalon látszik, az előadásnak egy részeként az információ technológia meghatározó elemeiből szeretném önöknek megmutatni a legelsőt és a legutolsót. Tehát amit annak idején kitaláltak nagyjából, és az, ami most a legeslegújabb, amit a boltban a legjobbat lehet kapni, ami a legtöbb funkciót szolgáltatja. Ezt kínálom a következő fél órára, és hát a fejlődés ívét szeretném vázolni. Amikor az íven gondolkozik az ember, azt gondolna, hogy az ív az két pontot összekötő görbe szakasz, hogy ezt az ívet, ezt lehetne úgy gondolni, mint hogy a ferde hajítás is megy, hogy így elindul meg fölfelé gyorsan, aztán utána egy szép lakásban folytatódik. Lehetne úgy is, hogy egyenesként indul szépen fölfelé, és eléri ezt a másik pontot. Meg lehetne úgy is, hogy ilyen gyorsulóan megy fölfelé. Van mindennapi tapasztalatunk, hogy valószínűleg ez az utóbbi a helyzet. Mert hát tapasztaljuk azt, hogy néhány évre visszagondolva, akár a számítógépünk, akár a mobiltelefonunk, bármi más eszközünk, amit használunk, a modemtől kezdve, sokkal-sokkal lassabb volt néhány évvel ezelőtt, mint most. Sokkal kicsebbet tudott, kevesebbet tudott. Tehát valószínű, hogy ez a dolog ez gyorsul. Hogy hogyan lehet erre a kérdésre választ adni, hogy tényleg így van, és mennyire változik ez, hát meg kell nézni az adatokat. Sokan van, akik ezzel foglalkoznak, rengeteg időt töltve, és ezeket az adatokat összefésülve úgymond megfogalmaznak tapasztalati törvényeket. Ezek nem fizikai törvények, hanem a tényekre fektetett görbékből levont tanulságok. Ilyen, mint például az első, a sokat emlegetett Moore-törvény. A Gordon Moore az Intel egyik alapítója volt, és néhány évtizeddel ezelőtt megfogalmazott egy törvényt, az adatokra támaszkodva, akkor még gondolta, hogy majd hogyan fog ez menni, és most az adatok ezt igazolják, amivel azt mondta, hogy az alkatrészek, a tranzisztorok nevezetesen az integrált áramkörben durván évente duplázódni fognak. Tehát ahogy múlik egy év, a következőben már kétszer annyi tranzisztor lesz rajta. A kétszer annyi tranzisztor valamilyen szoros viszonyban áll a teljesítményével is ennek a processzornak, tehát lehetne durván azt mondani, hogy a processzorok teljesítménye is duplázódik. Aztán ahogy rátették ezeket az adatokat később a görbére, kiderült, hogy az a teljes időintervallumban 75-től 2000-ig nem teljesen fedi a valóságot. Ugyanis itt az elején még nagyjából megfelel ez az egész, aztán itt az látszik két évent, és itt szép lassan lassul ez egész. Két és fél év, és ez egész így belassul. Egy pár szót majd fogok róla szólni, hogy ennek talán mi az oka. Egy azért biztosnak tűnik, hogy valószínű ez a fejlődés, ez ilyen hatvány szerint változik. Tehát nem lineáris, ez azért tűnik lineárisnak, mert a skála logaritmikus. Mert ugye itt nem egyenletes a skála, hanem ugye itt az van, hogy 10, meg 100, meg 1000, meg így tovább. Ez a logaritmikusság teszi egyenesnek tűnőnek ezt az ábrát. De hogyha nem csak a tranzisztorok számát nézzük, hanem azt nézzük, hogy például más elemek hogyan változnak, hát ugyanezt figyelhetjük meg. Ugyanakkor meg kell, hogy állapítsam, hivatkozva a Ray Kurzweil-re, aki egy nagyon szép könyvet is írt ebből a témában, aki kiemeli, hogy ez a tranzisztor szám növekedés, ez csak az egész áramkörfejlődésnél csak egyetlen egy szakasza. Csak ez a szakasz itt. De hogyha megnézzük korábban a másik szakaszokat, az információ tehát más szakaszát, mint a elektromagnetikus, aztán az elektroncsöves, és folytatódik tovább, akkor ez egy tendenciába fekszik ez az egész. Gordon Moore csak erről a szakaszról beszélt, hogyha ez kinagyítva. De valójában ez egy hosszabb tendenciának a része. A következő ilyen tapasztalati törvény, az úgynevezett Gilder törvény, ami a sávszélességre vonatkozik, ami még drasztikusabbnak tűnik, azt mutatja, hogy háromszorozódik évente, tehát még meredekebben nő. Talán tudjuk, néhány évvel ezelőtt volt az óriási harc, hogy kiszerzi meg a harmadik generációs tendert. A nagy telefoncégek, Deutsche Telekom, Vodafone is sorolhatnám, óriási pénzeket fizetek azért, hogy az övék legyen a 2 megabit per szekundumos átviteli sebesség joga. Mert abban reménykedtek, hogy az óriási bevételt fog generálni, mert videókat lehet letölteni, csak mindent lehet letölteni. Kiderült, hogy ez nem olyan gyorsan változott akkor, mint ahogy hitték, de most már tudjuk, hogy a boltba lehet kapni. Ki kell menni a sarokra, szoktuk mondani, és a sarki fűszerbe, az Eurocenterbe lehet kapni 2 megabitet simán, mobiltelefonra, sőt, még gyorsabbat is. Mert a fontos helyeken, belvárosban a gazdag emberek fizetni tudnak érte, még nagyobb sávszélességet szolgáltat a mobil szolgáltató. A számítógép hálózatok értéke, amit egy McCart nevű úriemberről neveztek el, a csomópontok számának négyzetével ez még inkább fokozódik. Különben tapasztaljuk minden nap, hogy azzal, hogy egyre nagyobbá válik a hálózatunk, rengeteg elem van benne, egyre nagyobb a használati értéket, egyre inkább tudjuk használni, és sőt, szinte nem bírjuk ki nélküle. Ha valami miatt nem működik, akkor úgy érezzük magunkat, hogy fogyatékosak vagyunk. Mert nem tudjuk megnézni a Google-t, nem tudjuk megnézni ezt, azt, amazt, tehát hátrányos helyzetben vagyunk, akadályozottak valami miatt. Fogyatékok vagyunk információszerzésben. A következő a tárkapacitás, amivel azt mondja ki, hogy egy-két évente duplázódik a számítógépek tárkapacitása. Megint megdöbbentő. Ennek az a következő, hogy 10 év múlva már 1000-szeres lesz. 20 év múlva meg milliószoros, mert ugye 2 hatványként növekedik, és hogyha minden évben duplázódik, nagyjából egyszerűsítve a kérdést, akkor 10 év múlva már 1000-szeres, 20 év múlva meg már milliószoros, hát ez elképesztő. Az adatállás ára ugyanakkor meg jelentősen csökken. A bitjének ára 16 óta feleződik, ugyanakkor nem lesz drágább az egész, hanem még olcsóbbá is válik. Hát ez egy remek dolog, mert rengeteg lehetőség előtt nyitja meg az utat. Egy rövid összefoglással, hogy a különböző számítógépes jellemzők a tapasztalatok alapján nagyjából hogyan változnak, mennyi évente feleződnek vagy duplázódnak. Itt azt lehet látni, hogy viszonylag kis számok vannak. Ha közel megy, minden számot lehet valamennyire vitatni, de minden esetre a tendencia az minden bizonnyal így van. Hát ebből az következik, hogy a fejlődés az lehetne ilyen is, lehetne olyan is, hogy még meredekebb görbe, de minden esetre azt látjuk, hogy ez ilyen fölfelé futó görbe. Tehát mondhatjuk azt, hogy az információ technológiának a különböző területei úgymond exponenciálisan fejlődnek. Ennek óriási következményei vannak, majd látni fogjuk néhány példa kapcsán. Akkor válik lineálisan, mint az előbb látok a Moore törvénynél, amikor a skálát logaritmikussá teszem. Tehát amikor ez itt nem egyenletes, hanem hatványként jelennek meg ezek a számértékek. Hogy miből ered ez a gyors fejlődés? Az előbb már említettem a Kurzweil nevű kutató nevét. Ő azt mondja, hogy minden információ technológiai paradigma egy érdekes azonos mintázat szerint működik. Először van egy feltalálási szakasz, amikor viszonylag egész lassan fejlődik, óriási nyüglődéssel, finomítgatással, és mikor beérik, akkor pedig egy hihetetlen nagy gyorsulással elkezd terjedni. Pont a tranzisztorra utalva gondolják meg, hogy egy évvel a felfedezés után, amikor kitalálták az Intelnél, már a boltba lehetett kapni. Két évvel később meg már a Szovjetunióban is lehetett a boltba kapni. Tehát nem csak a kutatóintézetben volt egy darab, és a Szovjetunióban kifejlesztették párhuzamosan, sőt kicsit előbb, mint az Intelnél, csak a hírverés később ért oda. És ez a gyors fejlődés, ez tulajdonképpen ilyen szakaszoknak az szuperpozíciában jön létre. Tehát egymásra ülnek ezek a szakaszok, és hogy ezeket szépen összefésüljük, akkor ebből jön ki ez a gyors fölfelé futó fejlődés. Hát nagy kérdés, hogy ebből mi jön ki? Hát az egyik elképzelés az, hogy az információ technológia fejlődésének összesen volt jó néhány szakasz. Az első szakasz, amikor a fizikai világ létrejött, a második szakasz, amikor az élővilág kifejlődött, a harmadik, amikor az idegrendszer kifejlődött, a negyedik, amikor a technológia, aztán utána ez a kettő összeolvad, most tartunk itt, hogy kezd összeolvadni a kettő, és utána az ötödik szakasz, hogy megjelenik a gépi intelligencia. Az, hogy ezek a technológiai alapú eszközök okosságot fognak mutatni, hogy milyen szempontok szerint majd még vissza fogok rá térni. Mindenesetre azt lehet látni, hogy a számítókapacitás vitathatatlanul, még a Moore törvény kikapcsolva is, azt lehet látni, hogy ilyen gyors fölfelé futó tendenciával változik. Hát ennek aztán az a következménye, hogy elképesztő dolgokat fogunk néhány éven belül látni. Különböző területeken, de erre azt lehet mondani, hogy mindegyik digitális. Most még ott tartunk, hogy mindegyik digitális terület. Hogy miért? Egy ábrán összefoglaltam ennek az okait, ugyanis az összehasonlításban, amikor mutatom majd a régit az újjal, a régiek azok zömében analogok, az újak pedig kivétel nélkül mind digitálisak. Miért? Azért, mert könnyebb digitális rendszer tervezni, mint analogot, mert kevésbé érzékeny a zajokra, tehát megbízható rendszert lehet építeni. A pontosság akármennyire növelhető, a pénztárcánktól függ. Az információtárolás az korlátlanul fokozható, könnyen programozható az egész szerkezet, és jelen pillanatban kisebb eszközöket lehet vele csinálni. Számos eszközön látjuk, hogy milyen egészen szinte elhanyagolható méretű eszközöket gyártanak. Mellesleg ugye az újból jött ki a történet. Ami a következő következménye lehet ennek a problémakörnek, vagy ennek a helyzetnek, azt a Scientific American egyik újság előlapjával szeretném szemléltetni. Tavaly ez az újság készített egy felmérést, ami arról szólt, hogy mi az a 12 dolog, ami alapvetően megváltoztatja a világot, ha bekövetkezik. Itt sok mindent felsoroltak, ilyeneket soroltak fel benne, mint a nagy földrengés, hát látjuk, most megtörtént, és elég nagy következményei lesznek. Még be se látjuk, hogy mennyire nagy következményei lesznek. Aztán a szintetikus élet, a számítógépek öntudatra ébredése, új térdimenzió, a kinti intelligencia, tehát a térbe jövő intelligencia ideérkezése, az emberi klónozás, a nukleáris háború, fúziós energia, a magas hőmérsékleti szupravezetés, az aszteroid becsapódása a Földbe, aztán valamilyen halálos járvány, és végül a sarkok elolvadása, sarkok jégsarkainak elolvadása. Tudjuk jó, hogy mindegyik elég súlyos történet, és nem science fiction erről beszélni, mert sajnos mindegyik itt van, csak kérdés, hogy mennyire közel van itt. Rövidre foglalva a dolgot, azt mondták a szakértők, akiket megkérdeztek az újságtól, hogy ebben a témában nevezetesen a számítógépek tudatra ébredésének a valószínűsége néhány éven belül ide tehető, a nagyon valószínű szakaszban. Tehát ez azt jelenti, hogy pár éven belül már azt láthatjuk, hogy lehet a számítógépekkel akár beszélni. A Turing-tételről sokan hallottak, vagy a Turing-elvről, hogy ha nem tudjuk megmondani egy beszélgető partner, hogy az gép vagy ember, akkor az a számítógép, ha az volt, az átment a Turing-teszten, tehát átment a mesterséges intelligencia küszöbén. Hát ezt átléptük. Nem is olyan régen, korábban is bizonyos szintig, de most egy hónappal ezelőtt masszívan átléptük, fogok róla röviden beszélni. Tehát lényeg az, hogy itt vannak ezek a területek. Hogy mi történik ebből? Hát erre lehet adni egy választ, egy nagyon pessimista véget, mint a következő újságnak az címe. Tehát ennek lehet ez a vége. Szerencsére sokan úgy gondolják az újság is, hogy nem ez a vég. Tehát ebből nem az következik, hogy elérkezik ez a szingularitás pont, amit nem látunk túl néhány évtizeden belül. Ez különben a fizikusok is beszélnek erről, de az informatikában ez azt jelenti, hogy az a pont, amit nem látunk túl, hogy milyen képességeket fog szolgáltatni a számítástechnika. Ez sokan, például Ray Kurzweil ebben a könyvében, azt mondja, hogy ez közel van, az a könyv címe, hogy a szingularitás közel van, ő ezt 30 évre becsüli körülbelül. Tehát ezeket a tendenciákat látva, kb. 30 év alatt jutunk el oda, ahol már nem látunk mögötte mi van. Ugyanakkor ő sem ezt a választ adja, hogy ez a vég. Nem ez a vég. Hanem ez egy óriási lehetőség, mert ezzel a lehetőséggel élhetünk. Hát erre fog néhány példát mutatni, hogy hogyan tudunk ezzel élni. Hát ezek voltak azok a lehetőségek, és akkor most nézzük, hogy egyáltalán hogy is tart ez a történet. Hát ezért küzdöttünk itt az óra elején, hogy néhány demonstrációt meg tudjak mutatni. Hogyha elmegyünk ebbe, és megmutatom azt, hogy például a robotok vezérlése terén hogy is állunk, akkor azt lehet látni, hogy egészen megdöbbentő történetek tudnak történni. Ez egy olyan szerkezet, amit talán autonóm módon vezérelnek számítógépek. Nem valószínű, hogy rádión vezérlik az izmaikat, semmiképpen nem. Elég durva körülmények között tud közlekedni, hogyha még előre megyek az idővel spórolandó, és megnézem, hogy mondjuk a jégen hogy megy, ott is egészen jól tud haladni. Vagy hogyha még inkább előre megyek, és itt látszik, hogy valaki még külön próbálgatja is, hogy mi történik, egészen emberszerű, vagy állatszerű, pontosabban állatszerű működést látunk. Ez egy néhány éves videó. Ennél újabbak is vannak. Ránézés egészen megdöbbentő, hogy ilyen szerkezetek léteznek, és állítólag a katonaság használja is őket már. A másik, amiről szeretnék beszélni, az, hogy az emberszerű, az ember szavású robotoknál hogy is állunk. Egy évvel ezelőtt jelent meg ez a videó, amit itt szeretnék most megmutatni, ami egy nővérnek a robotos megvalósítását mutatja. Ez a hölgy, ránézése hölgy, belülről vasak vannak benne, hardverek, motorok és mindenféle egyebek, ami alapján egészen emberszerűen működik. Szépen nyitja a száját, csukja a fejét, hajlítgatja és semmi mindent tud csinálni. Sokan azt tervezik, vagy azt mondják, hogy ez is évtizedeken belül van, hogy ilyenekkel találkozunk. Minden esetre megtörtént az első színházi előadás, ahol az egyik színész robot volt végig. Tehát olyan színházi előadást tartottak, ahol a sok szereplő közül az egyik személy az mellesleg vasból volt. Idézője ebbe, hardwareből. A következő, amit itt szeretnék megmutatni, itt kicsit visszamegyünk erre a képekre, és akkor azt mondom, hogy Shift és F5-tel visszamegyünk a következő képre. Ez volt ez a emberi robot. Nagy izgalmakat váltott ki nagyjából egy hónappal ezelőtt, kicsit több, mint egy hónappal ezelőtt. Az a játék, amit mellesleg hadd mondjam el, holnap lehet róla részleteket hallani itt egy buszban, amit meg fog állni, aki teheti, menjen el, mert rendkívül érdekes. Az IBM egy olyan munkát végzett, hogy több mint 2000 processzort, elképesztő mennyiségű memóriát, és nagyjából ami felelhető mozgatatú tudás felhasználva épített egy olyan számítógépes rendszert, amit Watsonnak nevezett el, Ez a Watson számítógép a kockázat nevű játékban az Amerikában nyertes két fiatal emberrel leállt játszani. És az eredménye az lett, hogy 35 ezer pontot szerzett a Watson, és a többiek meg azokat, amit ott lehet rajta látni. Nézzük meg ennek a hírét szintén egy rövid kis videó formájában. Ha ebbe bemegyünk és megnézzük a Watsont, akkor ezt látjuk itt, hogy...
I didn't get much sleep the night before I found myself here, getting ready to play Watson, arguably the smartest computer in the world, in a game of Jeopardy.
Same category, 1200.
Okay.
That's David Ferrucci, Watson's proud papa.
So you're looking at about 10 racks of Power 750. So there's 10 racks, there's 90 what they call Power 750 servers.
He introduced me to his Silicon progeny.
So overall, there's about 2,880 cores in that system, about 15 terabytes of RAM.
But for those of us who don't have a doctorate in computer science, Watson is equivalent to about 6,000 high-end home computers.
Mint ahogy hallottuk, 6,000 nagy teljesítményű otthoni számítógép teljesítményével, sok-sok terabájtnyi memóriával, és mivel a szabályok között szerepelt, hogy nem lehet internet kapcsolata, mert az nem lenne fair, ezért ilyeneket, mint a Wikipédiát például beletöltötték úgy, ahogy van. És hát ebből kereste az, ami a válaszokhoz kellett, és láthatóan elég sikerrel kereste. Még egyszer mondva, holnap az IBM szakemberei egy nagy busz környezetében erről fognak beszélni. Az egyik előadás erről a Watsonról fog szólni. Akkor menjünk ide vissza, és nézzük meg, hogy... Ezt mondja Shift ez. Igen. Igen. Hogyha ezeket figyelembe vesszük, akkor született egy lista, ami eléggé megdöbbentő. Hogyha végigvesszük, hogy milyen tulajdonságokat tud az ember összevetni a számítógéppel, akkor ez sok-sok tulajdonság, mint a pontos számolás, nagymennyiség adatletöltés, beszédelőállítás, természetes nyelv, ezekben mind alul maradunk. Mert mindben már most 2011-ben a számítógép megver minket. Ez olyan, mintha a bicikli versenyen gyalog próbálnánk indulni. El lehet indulni, csak hát nem oda méltó helyzet. Kérdés, hogy mit lehet ezzel kezdeni, ez a sok-sok mindennel. És hát a hátralévő időben arról szeretnék beszélni, hogy talán mi mindent lehet ezzel csinálni, vagy hogyan lehet ezeket hasznunkra fordítani. Hát először is, amit nagyon sokat emlegetnek manapság a világban, hogy a legfontosabb erőforrásunk a kreativitás. Az a kreativitás, ami most még mindenképpen mi vagyunk benne erősebb, a kreativitásba. És hogyha ezt az iskolarendszer nem öli meg, mint ahogy a Sir Ken Robinson érdekes előadásokat tartott a TED előadássorozaton, aki nem látta, javaslom, nézze meg. Ő kifejti, hogy az iskolarendszer világméretekben arra szolgál, hogy a kreativitást elnyomja, és ezen alapvetően változtatni kell. És erre az egyik előadásából szintén egy picike kis szegmenset szeretnék megmutatni, ami egyrészt gyorsaságával, másrészt tartalmával is nagyon tanulságos, hogyha van, akinek van lehetősége, akkor jó szívvel tanácsolom, hogy érdemes megnézni. Természetesen YouTube-on ezek láthatók mindegyik, úgyhogy...
Every country on earth at the moment is reforming public education. There are two reasons for it. The first of them is economic. People are trying to work out how do we educate our children to take their place in the economies of the 21st century. How do we do that? Given that we can't anticipate what the economy will look like at the end of next week, as the recent turmoil is demonstrating. How do we do that? The second, though, is cultural. Every country on earth is trying to figure out how do we educate our children so they have a sense of cultural identity and so that we can pass on the cultural genes of our communities while being part of the process of globalization. How do we square that circle? The problem is they're trying to meet the future by doing what they did in the past. And on the way, they're alienating millions of kids who don't see any purpose in going to school. When we went to school, we were kept there with a story, which is if you worked hard and did well, and got a college degree, you would have a job. Our kids don't believe that. And they're right not to, by the way. You're better having a degree than not, but it's not a guarantee anymore.
Befejezve, nagyon röviden összefoglalva az érdekes mondani valóját, ő azt mondta, hogy a régiből kiindulva nem tudunk olyan irányba menni, ahogy szeretnénk. És azon kívül az a régi paradigma, hogy vannak buták és vannak okosak, amit az iskolarendszer eddig megerősített, azt alapvetően már át kéne formálni. Ugyanis ez nem így van. Ez azért tűnik így, mert az ilyen iparszerű iskolatermelés, az embertermelés, az szeparált az embereket okosokra, meg butákra. Ugyanakkor meg ő azt mondja, hogy mint ahogy sokan mondják, hogy mindenkiben van tehetség, csak nagyon nehéz olyan irányba fordítani, hogy az ki tudjon bontakozni. A lehetőségek között, tehát az egyik legfontosabb az, hogy a kreativitást azt tudjuk valahogy segíteni az iskolában, és erről szeretnék a később ebben kicsikét beszélni. Az egyik lehetőség az, hogy a fiataloknak fölhívjuk a figyelmét arra, hogy hol érdemes dolgokat megkeresni. Sokan elmondják, legutóbb a Frey Tamás nevű híres agykutató néhány héttel ezelőtt kifejtette egy előadásában, hogy az iskolarendszernek alapvetően az az egyik legfontosabb feladata, hogy fölkeltse az érdeklődést, hogy a motivációt segítse. Önmagában nem elég, de hozzájárult a motiváció növeléséhez, és ugyanakkor gazdag információs környezetet biztosítson ahhoz, hogy aki akar, akinek megvan a motiváció, az tudjon előre haladni. Hát ezzel kapcsolatban szeretném fölhívni akkor a figyelmet, és ezért küzdöttünk itt a korábbiakban, hogy az interneten elképesztő gyönyörű előadássorozatok vannak. Ebből egy pillanatra be is mutatnék egy pici részletet, ha ezt ide sikerül bedugnom, és az egyik legújabb ilyen információtechnológiai szerkezetet, az iPad-et említem, akkor ezzel kapcsolatban meg is tudom mutatni. Szerencsére itt az időfaktor nem annyira kritikus, mert látni fogjuk, hogy ez elég gyors ez a szerkezet. Ha ezt most itt bekapcsolom, és megjön hozzá bekapcsolási pont, és bemegyünk ide, közvetlenül egy gomba lehet elmenni a internetes egyetemekhez, és elmegyünk mondjuk a Berkeley-re, vagy a Stanford-re éppen, ahogy a Berkeley professzort tartanak éppen előadásra, ezt átkapcsolom ide éppen szépen, akkor már is meg tudjuk nézni, hogy mit mondott az illető. Ezt idehozom kicsit közelebb. Hát itt most a kép annyira nem látszik, mint ahogy szeretném, pedig ebben itt mindennek jónak kéne lenni. Na, akkor ezzel most nem húzom az időt, de az eredményét szeretném elmondani, hogy mit mondott például az illető. Úgy hívták az illetőt, hogy Dave Patterson, az egyik leghíresebb architektúra tanár. Híres könyveiből tanulják a számítógép architektúrát a világba. Ő azt mondta, hogy alapvetően régi bölcsességeket át kell gondolnunk. Mert ez a sok bölcsesség, amit itt ez a lista mutat, hogy a processzor teljesítmény duplázódik, hogy az energia olcsó, hogy a hibák az összekötetése, ezek tulajdonképpen mind felülvizsgálatot igényelnek. Most már egyik sem igaz. Mindegyiket meg kell fordítani, mindegyiket meg kell gondolni, és óriási sebességekkel elindulnunk a párhuzamosítás irányába. Legvégét kiemelve ebből a listából, az egyre gyorsabb gépek létrehozása az nem út. Bocsánat, ezt át kell kapcsolni, igen, elnézést kérek, köszönöm szépen. Tehát az egyre gyorsabb gépek létrehozása az nem egy megvalósítható út. Annak ellenére, hogy az egyes processzorok valahogy nőnek, mint láttuk, de igazából az egész teljesítményt akkor lehet majd kihasználni, hogyha párhuzamosítunk. És ott tartunk, hogy egyetlen egy processzorgyártó sem gyárt már egy magas processzort, hanem csak kettő, meg többet, és minden bizonnyal közeljövőben arról fogunk beszélni, hogy many. Tehát nem multi, meg kettő, hanem sok-sok processzor, és azt mondja sok ember, sok szakértő, hogy kis idő múlva a tranzisztor helyére a processzor fog lépni. Tehát amikor a Moore törvényről beszélek, hogy évente duplázódik, akkor rövidesen ezt fogjuk látni, hogy a tranzisztorok helyett a processzorok száma fog valahogy duplázódni. A következő néhány percben arról szeretnék egy nagyon rövid villanásra bepillantást adni, hogy az egész dolog honnan ment, hova jött. Amikor arról beszélünk, hogy motivációs, gazdag környezet, az egyik kis személyes próbálkozás metéren az, hogy összegyűjtöttem az információtechnológia elmúlt évtizedeiben a meghatározó elemeket. Itt a tárlóelemeket lehet látni, a következőkben pedig az aktív elemeket, amivel az informatika működik. Most ebből a sok mindenből kiragadtam néhányat, amit itt ki is hoztam az asztalra, és ezeket külön-külön egy-egy mondat erejéig szeretném bemutatni, megjegyzem, mindegyiknek különleges érdekessége van. Mert hogyha azt nézzük, ez az első, amit itt látunk, ez a legelső sorozatban gyártott számológép. Múlt az 1800-as évek végén gyártották, néhány száz példányba készült összesen, Ennek megfelelően a ritkasága is óriás, tehát nagyon kevés maradt fenn belőle. Ugyanakkor tökéletesen működik most is, és hát ilyen gyönyörű szép hardware-rel a belsejébe, és minden megfelelő része tökéletesen működik. Hogyha nézzük, hogy mi lett belőle most, hát számológépet manapság nem használ senki, még programozható tudományos számológépet se, nem ilyet használ mindenki. Vagy ilyet, vagy pedig ilyet. Mert egy Windows operációs rendszer van, hogyha ezt bekapcsolom, ezen a szerkezeten van természetesen operációs rendszer, meg számológép, mert ugye manapság multifunkciós eszközöket cipel az ember magával, nem egy egyszerű kalkulátort, amivel csak számolni lehetne. Ez réges-rég elmúlt. Tehát ez az egyik ilyen, amiről szerettem volna beszélni. A második a hangrögzítés története. Itt ebből egy különleges tárgyat hoztam ide, az ábrán másik látszik. A történet röviden úgy szól, hogy amikor a trianoni szörnyűség után a magyar egyetemeknek egy nagy része külföldre került, önhibájukon kívül, hát akkor egy híres magyar oktatási miniszter, úgy hívták, hogy Klebersberg Kuno, úgy döntött, hogy ezeket az egyetemeket Magyarországon meg kell alapítani. Úgyhogy a Szegedi Egyetemet, a Debrecen Egyetemet, Sopron Egyetemet, hát akkor alapították. És természetes az alapítás nem abból áll, hogy falat építenek csupán, hanem jó emberek kellenek hozzá, és valaki felhívta a figyelmét a Klebersberg Kunónak, hogy van egy ügyes ember, úgy hívják, hogy Szent Györgyi Albert, aki éppen ösztöndíjas Angliába, de hát haza kéne őt hívni, hogy segítsen a biológia tanszéket létrehozni. Írt neki levelet, és Szent Györgyi azt válaszolta, hogy köszöni szépen, de éppen nagyon jó ösztöndíja van, mellesleg amerikai ösztöndíjat is nyert, tehát sajnos nem tud hazajönni. Állítólag kitartó ember volt Klebersberg, és azt mondta, hogy akkor kiutazik, rábeszéli. A rábeszélésnek az egyik tényezője az volt, hogy gazdag környezetet próbált neki biztosítani. A gazdagság itt azt jelentette, hogy kért egy listát, hogy mire lenne szüksége. Azt mondta Szent Györgyi, hogy egy diktafonra lenne szüksége, erre, amit itt látunk. Megjegyzem ezt, amit itt látunk az asztalon. Ez a Szent Györgyi Albert személyes diktafonja. Itt fönt ez volt a labor diktafon a profi célokra, ahol a hosszabb dolgokat, 4-5 perces dolgokat rá tudtak diktálni. Ez pedig a titkárnői diktafon. Hogyha egy kicsit bekapcsolom és elindítom, akkor még működik is valamilyen szinten. Most éppen a hangját nem látjuk, de ugyanakkor tud működni. A viaszhengerre fölvett hangot tudná lejátszani. Na most ezzel kapcsolatban szeretném megmutatni, hogy mi a tudományállása manapság. Most ott tartunk, hogy a számítógépek memóriájának a teljesítménye, szintén láttuk, hogy milyen gyorsan változik. Erre rögtön szeretnék egy példát bemutatni, ami egy egészen elképesztő példa. Ugyanis ott tartunk, hogy ha megtalálom, mert olyan pici, ez volt 50 évvel ezelőtt, tehát ez volt 50 évvel ezelőtt, és most meg itt tartunk, hogy ekkora. Tehát a számítógép háttértára, ahol a sok-sok adatot tudjuk tárolni, legalábbis eddig mágnesesen tároltuk, az nagyjából méretileg ekkorát változott. Ez úgy nézett ki, hogy ez 100 kilobajt, és a boltba pedig 1 terát lehet kapni. 1 terabajtot lehet kapni a sarki fűszélbe. Ebből az következik, hogy néhány éven belül, például, hogyha valaki zenegyűjtő, akkor az egész zenei irodalom összes művét rá lehet tenni egy adathordozó, és mindig elviheti magával. Most még itt nem tartunk, de azért nagyon élvezetes dolgokat lehet látni, mint amit ide behoztam. Ezek a kis hordozható zenelejátszók, amiből egy rövid példát is szeretnék bejátszani egy másodperc erejéig. Ezen, hogyha például most itt sokszor zenek közül egy egyszerű tekergetésre kiválasztom, amit szeretnék, és elindítom. Jó kis Eric Claptont meghallgatjuk, hogyha mondom, sokan szeretik rajtam kívül is, én is nagyon szeretem. Ugye visszamegyek a menübe, és egy kicsit lejjebb lapozok ezen egy hangyányit ezen a listán, és megnézzük még egy másikat egy pillanat erejéig, mondjuk egy másik kis dalból, akkor nézzük meg, hogy ez hogy szól. Akkor erről ennyit. Hát ez a szerkezet, ugye innen lett, ide jött. Ez a másik ennek nagyjából a társa, nagyjából ugyanakkor találták ki a kommunikációnak, a csetelésnek az ős szerkezete. Ugye ez egy ősi táviró, ami papírszalagra tintával tudott karaktereket kiírni, vagy pedig itt a telefonnak ugyanaz a verziója, ez a telefonnak a másik megfelelője, ahova vezetéken, földhöz kötve tudtunk beszélgetést folytatni. Ha ennek a végét szeretném megmutatni, ez a vége most. Ez. Ezek az okos telefonok, röviden még néhány mondatot szeretnék majd ezekről szólni, hogy mit tudnak ezek, és miért olyan nagyszerűek ezek. És akkor most, hogyha még a következő ábrába is belepillantunk, a következő nagyon érdekes dolog, a rádió. Az infokommunikációnak az egyik fontos eleme volt, a legelsőkről beszélve behoztam az egyik legelsőt, Sokaknak ez volt a böngészésnek az ősi eleme, annak idején az idősebb kollégák talán személyes tapasztalatokat is szereztek, a két fa között kitelt antennából, ezen az ember szerezte a jelet, be volt kötve ebbe a szerkezetbe, ezzel behangolta és ezzel brózolt. Ez ment a brózás, így ment a böngészés. Ez az ember megkereste a megfelelő adót és meghallgatta. Hát csodálatos volt. Ha most meg szeretném mutatni, hogy ebből mi lett, hát ebből a következő lett. Ezen a szerkezeten, ez nem csak egy hanglejátszó, hanem ez egy rádió, ami internetes formában a világ gyakorlatilag minden rádióadóját tudja venni. Hát ebből nézzünk meg most egy beprogramozottat, ez a washingtoni klasszikus csatorna, amit ha igazit látni fogunk, vagy hallani fogunk pontosan.
Welcome to Classical WETA Online. Classical for Washington. Made possible by your financial contribution and by the Washington Bach Consort. Presenting Bach's Easter Oratorio on Sunday.
Az már csak megdöbbentő, hogy ez az egész, ugye csomagok formájában, 17-18 vagy 20 routeren keresztül, a világon műholdon keresztül jön ide darabonként. Még egy másodpercig egy másikat is szeretnék megmutatni, ez éppen Ausztráliából jön, ez a következő zene, egy kanti csatorna, amit elég szépen szól, hogyha sikerül megfogni. Na most ez nem magnó. Amit itt hallunk, ez nem magnóról jön, hanem az interneten csomagok formájában. Na most, amiről befejezésképpen szeretnék röviden néhány mondatot szólni. Egyrészt ez a gyors fejlődés, ezt eredményezi, hogy ilyen elképesztő jó eszközökkel tudjuk munkat körülvenni. Ezt lehet élvezni természetesen, de ugyanakkor azért, hát az is kell, hogy ne csak felhasználói, hanem alakítói legyünk ennek a dolognak. És hogyha arról beszélünk, hogy hogyan lehet alakítani, akkor az egyik magát értetődő válasz, hogy az oktatással. Itt voltak ezek a szép régi szerkezetek. Miért? Hogyan lehet az oktatásban valamit kezdeni? Hát például úgy, hogy itt az iskolában, az Óbuda Egyetemen is elkezdjük tanítani ezt. Sajnos a hagyományos oktatási rendszer túl lassú, hogy az ilyen dolgokat kövesse. Ugyanakkor megérett rá a helyzet, hogy ezzel foglalkozni kell. Miért? Mert megjelentek az okostelefonok, ilyenek, mint ez, 3-4 fél operációs rendszer alatt futnak, és mindent tudnak, ami egy számítógéphez kell. Ugyanakkor a konvergencia, mint az egész mind összeolvat egybe, az összes funkció, amit itt látunk, az mindebbe bele van téve, tehát a rádiótól kezdve, a számológépig, a telefontól kezdve, mind ebbe a szerkezetbe bele van téve, megjegyzem, ebbe is bele van téve, itt a kezemen. Tehát ez, ami a kezemen van, ez egy mobiltelefon, ami ezeket a funkciókat tudja hozni. És ahhoz, hogy ezeket tudjuk használni, ezeket a funkciókat, hát nyilván nem felhasználók akarunk lenni, aki a boltba fizet érte, hanem szeretnék érteni hozzá. Miért kell hozzá érteni? Mert itt van a lehetőség. Jelentős számítókapacitás, egyszerűen kezelhető felületek, érintőképenyétől kezdve sok-sok minden, beépített érzékelők, nyílt programozási könyv, és egy csomó minden tartozik hozzá, amit elérhető áron, és mellesleg rengeteg értéknövelt szolgáltatás, és mellesleg rengeteg szolgáltatás jön, ami mellesleg ingyenes is. Tehát élvezetes, úgymond infotainmentet, infoszórakozást lehet vele szerezni, az ember képezheti magát, csak hát jó érteni hozzá. Hogy hogyan lehet hozzá érteni, hát úgyhogy az iskolában is segíteni kell. Érdekességképpen elmondanám, hogy itt az Óbudai Egyetemen, ahol van mobil informatika szakirány, erre a szakirányra sokan nem fértek be, és ezért a fiatalok elhatározták, hogy akik ők szervezkednek. Erről szeretnék néhány mondatba befejezésül szólni. Természetesen, hogy az iskolában történik egy ilyen, akkor az iskola jó, hogyha ezt támogatja. Miért támogatja? Hát azért, mert alapvető érdekünk, egy irányba megyünk. Az iskola ugye azt kell, hogy csinálja, motivációt teremtse, és utána meg adja meg a környezetet. Milyen környezetet? Hát például adjon hozzá labort, adjon hozzá weboldalt, ahol minden információt föl lehet tenni, mintafeladatokat, feladatsort az egyszerűt a bonyolult felé haladva, tesztkészülékeket, amit vagy megvesz az iskola, vagy pedig ipari kapcsolatok révén megszerez, vagy ezentúl szakmai tanácsadórendszert, tanácsadást az alkalmazó boltokba való tartalomföltöltése. Ez egy külön történet. Megnyílt a világ arra, hogy 70%-ot megkaphatja a fejlesztő. Ha föltölt az alkalmazásboltba egy alkalmazást, a pénz, amit az alapján szerezhet, a 70% az övé lesz. Ez példátlan, ilyen még nem volt. Tesztelési lehetőséget tudunk szolgáltatni, motiváló készüléket a legjobbaknak, versenyek formájában, jegy- és kreditbeszámítást is esetleg, hogyha arra kell a sor, hogyha valaki nagyon jól csinálja a dolgát, támogató közösséget, ahol egy témáról lehet beszélni, meg lehet beszélni a problémákat, mellesleg gyors internet kapcsolatot az épületben, és értelmes feladatokat. Hát ezt tudja szolgáltatni az iskola. Próbáljuk is. Ennek révén elindult itt egy mozgalom, ami ebbe az irányba próbálhatni, hogy ezt az ide vonatkozó kreativitást kiaknázza, sőt, támogassa. képletesen mondva nyitogassa az ajtót a fiatalok előtt. Tehát a fiatalok nyer közös gondok, közös okossága, kitaláljuk, hogy merre érdemes menni, és ha látjuk, hogy merre érdemes menni, akkor az iskola feladata nyitni előttük az ajtót. És mindent olyat csinálni, hogy könnyen tudjanak abba az irányba menni. Hát ez odáig fajult, hogy elindult ez a szakkör, közel 80-an vannak rajta most. Most 2011 áprilisában 80-an járnak ilyen tanfolyamra, amiért se kredit nem jár, se ZH nincsen benne, semmi. Ezek a bónuszok, amit az előbb felsoroltam. És a bónuszok alapján többeknek már most hallom, hogy még csak egy hónapja jár el a tanfolyamon, már állásajánlatot kapott. Hát persze, mert ilyen hozzáért emberekre szükség van. Mert ezek a csodaeszközök, amiket itt láttunk, hát mindenki szeretné használni, sőt, a saját arcára fordítani, saját képére fordítani. Ezek mind univerzálisra programozhatók, informatikus kell hozzá, aki olyanná programozza és olyanná formálja. Hát így zajlanak ezek az órák, ez csak néhány kép az óráknak a sorából, és hát ez elindult minden területen, és most is folyik, most jelen pillanatban is. Úgyhogy ha az a kérdés, hogy ez a gyorsuló világgal hogyan lehet lépést tartani, az egyik lehetséges válasz az, hogy az adaptív oktatással. És talán nem esem abba a bűnbe, amit szoktak mondani, hogyha valakinek egyetlen szerszámos az egy kalapács, előbb-utóbb minden szegnek fog látszani. Tehát ez a probléma, hogy gyorsan változik a világ, talán nem tévedek, hogyha az oktatás az egyik fő elem ebbe, hogy hogyan tudjuk fölkészíteni az embereket, a fiatalokat a jövőre. Hát talán így. Befejezésképpen egy utolsó ábrát szeretnék mondani. Itt sok érdekességet látunk. Ez a sok érdekességről azt mondhatjuk, hogy minden, amit látunk, ez az elmúlt századnak, vagy a közelmúlt századnak az eredménye. Az érdekessége azonban ennek a mondatnak, hogy ez a könyv, ebből a könyvből származik. Ez a könyv pedig a következő sorban látható, a Magyar Hírlap albuma, amit 1899-ben adtak ki. Eléggé megdöbbentő, látjuk a dinamikáját a történetnek. Kedves kollégák, ennyire futotta az időmből, akit érdekelnek a tárgyak, örömmel veszem, ha megnézik őket. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Thank you.